Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Vendégünk az Irányzék műsorában Dúl Szabolcs, politikai újságíró, akinek írásait, elemző cikkeit az Indexen olvashatjuk nap mint nap. Szabolcsot a politikai újságírás előnyeiről, hátrányairól, valamint magáról a politikai világáról kérdeztük.
Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Mai vendégünk az EPS stúdiójában Dúl Szabolcs, az Index politikai újságírója. Köszöntünk.
Szervusz. És én is köszöntök mindenkit, persze.
Akkor talán kezdjük a beszélgetésünket annál a témánál, hogy hogyan válhat valakiből egy politikai újságíró, hogyan indultál el te például ezen az úton?
Rövid vagy hosszú válasz szeretném, ennyi a műsoridő.
Jöhet a hosszú is.
Jó, akkor belekezdek. Hát igazából ugye két párhuzamos dolog zajlik. Egyrészt engem már gyerekkorom óta, iskoláskorom óta azért érdekelt a politika, tehát követtem nyilván a választásokat, olvastam, ugye annak idején még csak papírújságok voltak jellemzően, tehát nyilván én is egy Népszabadság, Magyar Nemzet, stb. Lapozgattam. Tehát meg volt egy ilyen alapérdeklődés, és hát itt az ELTE-n, az egyetemen pedig ehhez jött, hogy újságírás szakirány, és belekóstoltam ebbe a dologba. Egyébként rögtön ugye annyiban érdekes, hogy amikor még én jártam ide, az 2003 és 2008 között volt, akkor még nem ez a mostani 3+2-es rendszer volt, hanem rendesen 5 éves, és akkor különböző ilyen klasszikus szakirányok között lehetett választani, mint rádiózás, tévézés, újságírás, digitális média, és akkor én eldöntöttem, hogy hát ha két dolgot biztos nem fogok csinálni életemben, az egyik az a rádiózás, a másik az az online, hát természetesen pont ebbe csúsztam bele, úgyhogy ilyen messze menő döntéseket nem szabad hozni azért egyetemen, viszont itt annak idején az írott sajtó szakirányon én Vajda Éva csoportjába kerültem, aki már nem aktív újságíró, de annak idején egy nagyon közismert, hát talán nem sértődik meg, ha azt mondom, hogy Pitbull újságíró hírében állt. Többek között egyébként ugye 90-90 ő volt, aki még az Orbán bányák ügyét feldolgozta, tehát egy csomó fontos téma fűződött a nevéhez, és ő volt az, aki igazából így a gyakorlatba, az újságírás gyakorlatába is bevezetett, a Manager magazinhoz hívott annak idején, ami egy nagyon jó kis csapat volt, aztán szétszélett, megszüntették, kinek hogy tetszik, és akkor nekem így megtetszett az, hogy újságírás, hogy amit leírok, az megjelenik, hogy hatása van, hogy egy csomó olyan dolgot megtudhatok a háttérből, amit egyébként nem tudhatnék meg, hogyha csak egyszerű érdeklődő újságolvasó, politika iránt érdeklődő ember vagyok. És igazából, ami, hogy rátérjek a válaszra is, hogy lettem politikai újságíró, én hát már pont 10 éve 2008-ban, tehát ahogy itt végeztem, a Kossuth Rádióhoz kerültem, a Krónikához. Ez ugye napi hírműsor, és ott minden szépségét és csúfságát meg lehet tanulni az újságírásnak, a hírírásnak, és minden egyes szerkesztőségben egyébként, tehát ez nem csak rádióra igaz, hanem gyakorlatilag mindenre, a legnagyobb hiány az politikai újságírókból van. Ennek az az oka, hogy ez az, amitől egyébként így óckodnak az újságírók, mert bonyolult, ingoványos, kiszámíthatatlan, nehezen átlátható, és ugye ez az a világ, ha lehet mondani, ahol nem az a ritkaság számba menő, hogy valaki csúsztatni, nehogy Isten hazudni akar, hanem ugye ez az alap, tehát hogy úgy beszélsz bárkivel, hogy mindenki a saját maga érdekeit mondja. Tehát hiány volt akkor is természetesen politikai újságíróban, én pedig hát boldogan, ugye minden kezdő riporter bátorságával azt mondtam, hogy persze, hát hogyne, én megyek sajtótájékoztatni, bármit megkérdezek bármelyik politikustól, hogy ne készítenék interjút képviselőurakkal, miniszterurakkal, és megtetszett. És az hogy tényleg bármit meg lehet kérdezni, hogy háttérben is kapok olyan válaszokat, amik picit összetettebbé, picit árnyaltabbá teszi az egész világról alkotott képemet, és hát így benne ragadtam, lehet azt mondani. Úgy szoktam egyébként fogalmazni, hogyha így rákérdeznek, hogy hol voltál, miket csináltál, milyen pártokkal foglalkoztál, hogy így hát nem mondjuk 10 éves pályafutásom alatt 3 szerkesztőséget elfogyasztottam, mert annyi omlott össze alattam, és 3 pártot, mert annak idején még lehet, hogy pont itt a rádióhallgatói nem emlékeznek az SZDSZ-re, de SZDSZ tudósítóként kezdtem, ami így 2009-ben az EP választáson gyakorlatilag megszűnt, utána MDF tudósító, az 2010-ben Dávid Ibolyával, Bokros Lajossal gyakorlatilag megszűnt, utána pedig most tanáig, vagy most is jelenleg is MSZP-vel, meg így ellenzékkel foglalkozom, és hát majd meglátjuk az áprilisi választáson milyen sors vár rájuk, de hát sok szerencsét nem hozok.
Hogyan képzeljünk el egy napot az életedből, amikor dolgozol?
Ez egy nagyon jó kérdés, mert nincs átlagos ugyanolyan nap, tehát csak én általánosságokat tudok ezért mondani, ahogy azt nyilván mindenki elképzeli, nem arról van szó, hogy 9 órakor klaviatúrához ülök, aztán 17 órakor kiesik a billentyűzet a kezemből, és vígan várok holnapig, pláne online-ban nem ez van, hanem sokkal inkább jellemző, hogy sosincs vége, és az igazán izgalmas dolgok azok műsoridőn kívül, tehát munkaidőn kívül történnek, ugyanis nagyon sokszor jellemző az, hogy a cikkírás az már csak tényleg egy végállomása egy-egy sztorinak. Nagyon sok háttéremberrel, politikussal kell beszélni, nyilván telefonon is, nyilván kávézni is, hát amennyi kávét én már politikussal elfogyasztottam, az egy koffein mérgezésnek is talán megfelelhetne, és nagyon sokszor jellemző az, hogy ilyen lehetetlen időpontokban kell találkozni, vagy félelemből, vagy elfoglaltságból emberekkel, meg hát ezek a jó öreg politikai rendezvények, kongresszusok, tüntetések jellemzően abban az időben vannak, amikor más ember ráér, tehát így este, vagy szombaton, vagy vasárnap, úgyhogy ezek nekem általában ilyen csúcsidőszakoknak számítanak.
És ha el akarnál menni például szabadságra egy hétvégére, azt megteheted?
Nem. Ez a rövid válasz. Nyilván kell időnként szabad nap, de akkor is jellemző, hogyha történés van, akkor ugrani kell. Tehát nyilvánvaló módon, hogyha egy politikussal, pártokkal én tartom a kapcsolatot, akkor először engem találnak meg, hogyha valami történés van. Tehát hogyha kikerül egy miniszterelnök jelölt úrról, mondjuk történt Karácsony Gergellyel pár héttel ezelőtt vasárnap egy hangfelvétel, akkor nyilván kénytelen vagyok ugyanúgy, mint egy rendőrszolgálatba helyezni magam, és utána járni, hogy mi történt, mert hogyha vasárnap délelőtt kiderül egy ilyen, akkor ez sajnos tipikusan egy olyan sztori, hogy nem várhat hétfő reggelig, amíg elkezdem szálazgatni a történetet, hanem akkor kénytelen vagyok telefonálgatni és cikket írni ebből az egészből. Illetve a szabadság mellett nyilván vannak olyan telefonok, amit egyszerűen felvesz az ember. Tehát, hogyha egy olyan politikus, képviselő, hogy azt nem mondjam, államtitkár, miniszter telefonál, akkor nyilván felveszi az ember, mert kíváncsi arra, hogy mit szeretne, mit akar mondani, és akkor van, hogy ebből ilyen éjszakai, egyórás beszélgetések is kialakulnak.
Tehát, ha jól értettem, akkor téged keresnek meg általában a források.
Nem, itt most, tehát ez változó, mert van olyan, hogy nyilván minden politikus, hát ezt ne is hibáztassuk, érte meg minden háttérember, így van ezzel a saját sztoriait, a saját narratíváját akarja elmondani, és azt akarja sugallni, hogy hú, úristen, most ez a legfontosabb a földkerekségen, amit éppen mondani akarok, ezt kéne megírni, de mielőbb. Van ez a része, nyilván ezeket meghallgatja az ember, nyilván ebben van sok igazság, meg sok találat, de én például nagyon szeretem, és mondjuk eddigi munkahelyemen, most az Indexnél is megtehetem, hogy azután tudok érdeklődni, kérdezgetni, ami igazán érdekel, ilyenkor meg én keresem, meg én hívom kávézgatni, ugye az érintett embereket, tehát ilyen oda-vissza folyamat van ebben az ügyben. Van egyébként, tehát amit kérdezel, van egyébként rossz gyakorlat is, én is látok mondjuk nyilván másoknál, hogy valakit politikusok csak így tényleg használnak, és titkárnőként használnak, hogy csak írja le, amit mond, hát pont ezeket a dolgokat kell kikerülni.
És hogyan lehet ezeket az információkat helyén kezelni, hogy eldönteni objektíven, hogy igazak, nem igazak, lehozhatóak, vagy nem lehozhatóak? Van erre egy ilyen bevált módszer, vagy ez természetesen így az ember így érzi ezeket?
A tankönyvi válasz az ugye az, hogy minden információ akkor helytálló, hogyha két független forrás megerősíti. Ez sokszor magyar politikában is elég nehéz. Vannak nyilván bizalmi viszonyok, tehát hogyha egy interjú alany, egy háttérember, egy politikus mondjuk rendre hónapokon át nem vág át, és tudom, hogy őszintén azt mondja háttérben, ami történik, vagy amit tud, sőt, azt is megmondja, hogyha valamire nem akar válaszolni, vagy ebben nem akar hazudni, ezért inkább nem mond semmit, akkor ez egy olyan bizalmi viszony már, hogy adott esetben, amikor nem tudom ellenőrizni, nem tudok mást megkérdezni egy dologról, akkor hajlamosabb vagyok inkább hinni. De politikai újságírásban mindig és fokozottabban igaz, mint az újságírás más területére, hogy kételkedni kell. Tehát bármi érdekesnek tűnő, bármennyire bomba sztorinak tűnő információhoz jut az ember, azért mindig legyen ott a kis ördög, hogy biztos így van. Hogyha egy sztori érdekes, akkor általában konfliktus van benne, mindig van egy másik fél, egy másik olyan ember, akinek más az érdeke, vagy mondjuk egy másik szereplője az ügynek, érdemes ilyenkor megkeresni.
Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az irányzék vendége Dúl Szabolcs.
Mi történik, hogyha egy hamis sztorit hoz le valaki? Milyen hatással van ez a médiában?
Hát láttunk már ugye példát ezekre. Nagy, tehát ugye két dolgot ketté kell választani, hogyha van az a fajta, amikor valaki konkrétan rosszul ír meg valamit, rosszul tud valamit, egy hamis információt, egy tárgyi tévedést hoz le. Ez általában nagyon gyorsan kiderül, mert könnyen bizonyítható, ott volt-e, leadta-e azt az iratot, mi van odaírva, tényleg azt mondta-e, az van a hangfelvételen, és így tovább. Tehát ilyenekkel nem érdemes egyébként szórakozni, vagy kockáztatni ezeket, mert nagyon gyorsan lebukhat az ember, meg mi értelme, meg hát az újságírónak végül is ez a feladata, hogy ezeknek utána járjon egész pontosan. Ilyenekből talán kevesebb is van, mondjuk, ami jellemzőbb, és ott azokkal kell vigyázni, amikor valaki egy téves narratívát hoz le, valaki nem ismeri egy adott történésnek, vagy egy adott eseménynek a hátterét, és ezért nem nagyon tudja a jelentőségét hova rakni, vagyis egy más kontextusba hozza le ezt a dolgot. Na hát ez már gyakoribb, és itt van nagy felelősség egyébként minden újságíró, vagy minden politikai újságíró, hogy pontosan utána kérdezzen, és utána nézzen, hogy mit miért csinál. Hogy most mondok tényleg egy teljesen egyszerű példát, hogy egy nagyobban, mondjuk az MSZP-nek egy nagyon fontos választmányi ülése, ahol nem megy el a vesztes választás után a kampányfőnök, és akkor megerősítettem két emberrel, hogy valóban nem volt ott, akkor utána következtethetek arra, hogy azért nem volt ott, mert félt a retorzióktól, a kritikáktól, ne adj Isten attól, hogy fejét veszik, és ebből egy nagyon prima kis cikk ugye összejöhet, össze lehet szedni, hogy milyen bukásai voltak a kampány idején. De hogyha utána kérdezek, és őt is megkérdezem, és megtudom, hogy mondjuk a kislánya 40 fokos lázzal ébredt, ezért be kellett vinni a kórházba, akkor rögtön ez árnyalja ezt a képet, és nem tudom ugye azt a narratívát eladni, hogy neki valamitől tartania kellett volna, hanem egész egyszerűen, hogy a tény az ugyanaz, nem volt ott, viszont a magyarázata az egészen más.
És az ilyen történeteket ugye nyilván nem hozhatod le, hogy lázas volt például a kislánya. Ezeket hogy lehet a gyakorlatban megoldani, hogy mégis az olvasó érezze, hogy nem ez történt, amit az emberek gondolnak?
Két eset lehetséges, vagy maga a politikus jön elő azzal, hogy akkor nyilatkozzuk azt, hogy családi okok miatt, vagy a lányát érintő okok miatt, vagy egész egyszerűen én ilyenkor azt szoktam csinálni, és végül is így ilyen szempontból ideális helyzetben vagyok, hogy nem kell ilyen karakterre termelnem, hogy úristen bármit, de írjak, hogy elengedem a témát. Tehát, hogy most ennek nem tulajdonítok akkora jelentőséget, mert meggyőződtem róla, hogy nem így történt. Egyébként nagyon sokszor jellemző is az, hogy olvassunk olyan cikkeket, és tőlem is lehet számtalan olyan cikket írni, ahol effektíve nincsen megnyilatkozó, nincsen egy olyan politikus, aki névvel, arccal, idézőjelek közt vállalná az, ami történt, de ettől függetlenül mindig betartom azt, hogy megkérdezzem őt, és legfeljebb, hogyha háttérben akar csak maradni, akkor ezt tiszteletben tartom.
Sokak számára lehet, hogy furcsa lehet az, hogy egy politikus saját magáról szivárogtat ki információt. Erre mi a magyarázat? Miért? Miért beszélnek az újságírókkal, esetleg negatív példákkal?
Hát az okos politikus az rájött, vagy rájön arra, hogy a cikk akkor is elkészül, hogyha ő nem vesz részt benne. Tehát, hogyha egy kiemelkedő, közérdeklődésre számot tartó esemény van, vagy egy olyan sztori bukkan elő, akkor nyilván a politikusnak is érdeke, hogy vagy nyilatkozzon, vagy háttérben irányítsa az újságíró figyelmét, hogy mi is a lényeg, mert ha nem teszi, akkor ezzel tulajdonképpen így a mikrofont eltolja magától, és azt kockáztatja, hogy az újságíró tényleg nem jutott a történetnek ahhoz a szálához, ami nagyon sok mindent megmagyarázna. Általában a politikusok sokszor tapasztalatból rájönnek, hogy rosszabbul kerülnek ki, hogyha nem nyilatkozik, nem mondanak semmit, nem segítenek, nem kooperálnak, mert akkor nem tudunk egyszerűen meg egy csomó mindent, amit tőle tudhatnánk meg. A szivárogtatásnak pont ez az indítéka legtöbb esetben, hogy politikusok szeretik akkor azt előre már irányítani, hogy mi legyen a narratíva, miről legyen szó, hogy milyen kontextusba kerüljön az a néhány mondat, ami úgy is eljut az újságíróhoz. Tehát azt szoktam mondani, hogy nem kell ahhoz egy 100 fős választmány, vagy egy 100 fős kongresszus, zártartós kongresszus, hogy kiszivárogjon valami. Elég, hogyha 3 ember tud valamit, mert előbb-utóbb úgy is eljut újságírókhoz. Nagyon pletykás a politikus, és minél inkább titkosabb egy információ, annál nagyobb a kísértés ugye elmondani mindenfelé. Úgyhogy ilyenkor tényleg jellemző az, hogy maga a politikus ragadt telefont, és ő mondja el az újságírónak, hogy mi is volt szerinte a fontos. Ilyenkor ugye az a feladat, hogy azért elvégezni a fact-checkinget, hogy valóban így volt-e, és hogy történt-e még valami más fontos is esetleg, amire nem tért ki az adott politikus.
Ezt mindig meg akartam kérdezni, hogy te, mint magánember, mennyire politizálhatsz a munkádból adódóan, nyilvánosan például?
Semennyire. Tehát, hogy egyrészt tényleg azt szoktam mondani, hogy ha politizálni akarnék, akkor rengeteg párt van, ugye ellenzéki oldalon, meg annál is több, mint el tudjuk képzelni, akkor belépek egy pártba, és megcsinálom a politikai karrieremet. Tehát a maga az újságírás az bármennyire is szeretik az olvasók is, meg a politikusok is belelátni, nem arról szól, hogy politizáljak vele. Nyilván vannak olyan esetek, amikor magam is tisztában vagyok azzal, hogyha egy információt megjelentetek, akkor az befolyásolja akár a történések menetét. Erre mindig van egy iskola példám, ami egy megtörtént eset is ráadásul, hogy 2014-ben önkormányzati választáson, talán többen emlékeznek is rá, egy Falus Ferenc nevű úr volt a baloldali összefogásnak a főpolgármester jelöltje, és történt így nagyjából egy másfél hónappal a választás előtt, hogy ő egy nyilvánosságra hozott videón egy vödörrel leöntötte magát, és ezzel így nyakon öntötte az egész kampányát. Gyakorlatilag kiderült, világossá vált a pártok számára, hogy vele nem lehet megnyerni ezt a választást, és egyben inkább csökken a népszerűsége, és elkezdtek gondolkodni a lecserélésén. És tudomást szereztem róla, hogy megszületett a döntés, emlékszem egy pénteki napon, hogy hétfőn bejelentik az ő lemondását. És itt például tisztában voltam azzal, hogy bár az információ igaz, a döntés megszületett, el is kezdték előkészíteni, viszont hogyha az Indexen megjelenik ez tényként, hogy akkor Falus Ferencet visszaléptetik, úgyhogy egyébként tudomásom szerint még maga az érintett se tudott róla, akkor ezzel belenyúlok a folyamatba, mert ez könnyen kiválthatja a politikusoknak azt a reakcióját, hogy szó sincs erről, és visszavonják az egész döntést, kihátrálnak belőle. Tehát ilyen értelemben bele lehet nyúlni a politikai folyamatokba, de ezt nem szabad, és hogyha lehet, kerülni kell.
Irányzik. Vigyázat, nyomokban tudomány tartalmazhat.
Az Irányzék vendége Dúl Szabolcs.
Nemrég történt a Hódmezővásárhelyi választással kapcsolatban egy elég érdekes adat. Ezeket hogy dolgoztátok fel? Hogyan indultatok el ezen az úton? Mikor tudtátok egyáltalán ezt meg? Itt is előre voltak információid?
Ugye maga a választás, a Hódmezővásárhelyi időközi polgármester választás ugye azért lett érdekes, mert mindenki, még maguk egyébként az ellenzéki pártok is arra számítottak, hogy hát ez egy évtizedek óta fideszes körzet, itt biztos a kormánypárt fog győzni. Előzetes felmérések is már, amennyit én ismertem, ezt igazolták. Nyilván az, hogy a végül, már nem is kicsit, hanem 16% ponttal az ellenzéki jelölt győzött Márki-Zay Péter a Fidesz ellen. Ezt nyilván real time este tudtuk meg. A választás honlapjáról jöttek az adatok, másrészt pedig azért az ellenzéki pártok is forró dróton voltak, égtek a telefonok, hogy hát ebből ellenzéki győzelem lesz. De ami ilyenkor érdekes, hogy előjelei voltak. Annyiban, hogy azért az utolsó napokban már érkezett olyan hír, hogy nem olyan biztos ez a Fidesznek, tartanak azért attól a Fideszben, hogy nem jöhet össze. És akkor nyilván itt újságíróként az a feladatunk, amellett, hogy beszámolunk az eredményről, hogy nyilván egy picit készülünk arra, hogy mi van, hogyha egy ekkora nagy politikai földrengés, hát ezzel a szóval illettem, lehet talán így nevezni, tehát egy ekkora politikai földrengés történik, hogy ennyire egy másik eredmény születik, mint ami a papírforma, és ilyenkor nyilván egy szerkesztőség azért megerősíti, a vasárnap esti ügyeletét, több cikket írunk, és minél több embert próbálunk elérni. De nyilván innentől, hogy erről miután értesültünk magáról az eredményről, utána megint érdekesebbé válnak a háttérinformációk, hogy ki kivel beszélt, ki mit tervez, ki hogy lép, ki hogy módosítja a kampányát, vagy hogyan hangolja át a kampányát, és azt szoktam mondani, hogy ilyenkor azért jó politikai újságírónak lenni, mert van valami történés, van valami izgalom az egészben, ami könnyen lefordítható az embereknek is, van mit közvetíteni. Nagyjából tényleg olyan párhuzamot tudok mondani, hogy mint ugye a sportriporternek, sportkommentátornak is akkor jó lenni, amikor izgalmassá válik egy meccs, és a 89. percben hirtelen születik egy gól, és újra nyitottá válik mondjuk egy mérkőzés.
Mennyire lehet bírni ezt a tempót hosszú távon?
Én 10 éve bírom, remélem, hogy azért lehet bírni. Ugye ami megerőltető benne, vagy a megerőltető lehet, hogy nincs kiszállás olyan szempontból, hogy nem lehet azt előre tervezni, hogy hát akkor most jön egy nyugalmasabb időszak, most ezt csinálom, azt csinálom, hanem itt gyakorlatilag tényleg bármikor bármi történhet, folyamatosan át kell szervezni az embernek a saját életét, és tehát ez az egyik része, hogy magánéleti szempontból nyilván egy idő után fárasztóvá válik az, hogy az ünnepnapok, amik klasszikusan ugye az emberek otthon vannak és a tévé előtt fetrengenek, azok nekünk hát munkanapok általában, és akkor írogatjuk azokat a cikkeket, meg közvetítjük azokat az eseményeket, amit a tévé előtt fetrengők ugye frissítenek a telefonjukon. Tehát egyrészt ez a része, másik része pedig, hogy szakmai szempontból talán kevesebb izgalom van. Tehát például most beszélgettem egy olyan szintén politikai újságíró kollégámmal, aki először csinál választásokat. És pont arról beszélgettünk, hogy mennyire más helyzetben vagyunk, hogy őt még egy csomó olyan dolog érdekli, izgatja, odafigyel rá, ami nekem is új volt, mondjuk így az első választásom idején, de most már így kevésbé izgalmas vagy jobban rutinszerűvé vált ez a dolog.
Ha össze kéne foglalnod röviden, hogy mik a pró és a kontra érvek a politikai újságírásban, akkor miket emelnél ki?
Kezdem a kontraérvekkel, hogy pozitívval zárjuk inkább a gondolatot. Tehát a kontraérvek azok nyilván azok, hogy a mai magyar politikai élet és közélet az rendkívül, hát hogy fogalmazza meg, megosztott és buta lett. Tehát nagyon sokszor emberek végletesen egyszerűen, végletesen leegyszerűsítve ítélkeznek, maga a politikai közbeszédnek a színvonala olyan, hogy az embernek kedve sincsen beszámolni róla. Tehát amikor evidenciákat kéne megmagyarázni, amikor ugye most az Index.hu ilyen helyzetben van, hogy a kormánypárti politikusok nyilvánosan legritkább esetben állnak szóba velünk, tehát már maguk a kérdés feltevésért is meg kell küzdeni, és azokból válik a hír, hogy akkor éppen hogyan nem válaszol egy kormánypárti politikus. Tehát egy idő után ehhez az értelmetlen dologhoz nincs kedve az embernek. Illetve hát a kontraérvek mellett nyilván az is szolgál, hogy nagyon sűrű az ember élete, és ez csak mindig kampány idején sűrűbbé válik. De hogy jó dolgokat, pozitív üzeneteket is mondjak, nyilván az irigylésre méltó, és kívülről is mindig ezt szerettem, hogy nagyon sok információ fut össze az embernél, hogy gyakorlatilag a másoknál fél nappal, egy nappal, vagy akár napokkal, hetekkel előbb megtudok valamit, ami tök fontos, vagy tök érdekes, és nyilván az ember ilyenkor egy picit kiváltságosabbnak érezheti magát, hogy sok minden összefut nála. A másik, ami pedig szintén jó, hogy egy ilyen tök egyszerű példát mondjak, hogyha utaztam a Héven mondjuk tegnap előtt, és akkor láttam, hogy ott valaki épp a én cikkemet olvassa, és akkor abból azt küldözgeti. Tehát, hogy ezek nyilván jó dolgok, amikor te közölhetsz valamit, és te tálalhatsz egy-egy információt.
A következő 10 évben is az újságírás területén látod magadat?
Aha. Ez egy, hát ki tudja, mit hoz a jövő. Írni még szeretek, politika még érdekel, nyilván ez objektív okoktól is függ, hogy lesz olyan hely, ahol szabadon ezt továbbra is tudom csinálni. Kiszámíthatatlan. Én azt mondom, hogy viszont nyilván másba is szeretne az ember belekóstolni, és mondjuk az Index is arra jó, meg Origónál dolgoztam még évekkel ezelőtt, a régi Origónál, hogy azért belekóstolhattam másba, és írhattam másról, és más témákról, tudom én, kézilabdát közvetíthetek, tévéműsorról írhatok, tehát hogyha el akarok hajózni valami másik tengerre, akkor el tudok menni anélkül, hogy végleg ott hagyjam mondjuk a politikai újságírást.
Hát akkor én minden területhez sok sikert szeretnék neked kívánni a továbbiakban is. és köszönöm a beszélgetést.
Én is köszönöm szépen a meghívást.
Irányzék. Vigyázat! Nyomokban tudományt tartalmazhat.
Az Irányzék műsorában Dúl Szabolcs mesélt nekünk a politikai újságírás rejtelmeiről és összefüggéseiről. Megtudtuk, milyen lemondásokkal és felelősséggel jár a munkája, de emellett milyen érdekes információkat és összefüggéseket tudhat meg ezáltal.
Irányzék. Vigyázzat, nyomokban tudományt tartalmazhat.